Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, amit ti hallottok, az pedig a Kult művészeti, irodalmi és építészeti portré műsor. Mai vendégem Nagy Bálint építész, én Szemere Isamu vagyok. Csetelhettek velünk adás közben a tilos.hu-n, bár nem így technikai nehézséget látok itt a monitoron. SMS-t küldhettek a 0620 99 99 903-as számra, és betelefonálhattok az adásba a 215 37 73-as telefonszámon. A mai műsorban Nagy Bálinttal fogok beszélgetni, aki a kortárs építészetnek szerintem Magyarországon az egyik legérdekesebb szereplője. Nem csak építészként, hanem kifejezetten azok miatt, az erőfeszítések miatt, amiket a magyar szakmai közélet és talán a tágabb nyilvánosság a magyar kulturális életnek az összekapcsolásáért tesz. Ugye sokan ismerik Bálintot arról, hogy építészként még a rendszerváltás előtt hogyan vett részt a magyar nyilvánosságban, és az első beszélgetésünk az első részében egy kicsit erről szeretném kérdezni, hogy egyrészt nem a műegyetemen végeztél, ami talán a leghagyományosabb karrier egy magyar építész számára, és ezt korábbi interjúkban említetted is, hogy ennek volt is jelentősége a későbbiekben. Mit jelent egy ilyen különbség, hogyha valaki nem a, mondjuk Budapesten vagy magyar építészként úgy indul el a karrierében, hogy nem a Műszaki Egyetemen végez?
Ez hátrányt jelent, amit sokszoros időráfordítással többé-kevésbé le lehet küzdeni. Tehát végül is azt gondolom, hogy szinte mindent elértem, amit egy kortárs építész elért, de azt gondolom, hogy ezért sokkal többet kellett brusztolni. Azt szoktam magamnak mondani ilyen, lehet, hogy öntelten, hogy ez volt az életem legrosszabb döntése, mert fölösleges köröket kellett futni, amelyeket esetleg egy egyetemi diploma megszerzésével meg lehetett volna spórolni, és azokat az energiákat másra lehetett volna fordítani.
Uh-huh. Ez mit jelentett, hogyha valaki akkoriban végzett, amikor te végeztél, vagyis a 70-es évek elején, ha jól számolom, akkor milyen lehetőségek álltak előtte fiatal építészként?
Hát ugye csak állami tervezőirodák voltak értelemszerűen, ott bekerült tervezői státuszba, vagy segédtervezői státuszba, és rákerült a ranglétrának a legalsó fokára, és ahogy telt múlt az idő, vagy ha egy kicsit többet mozgott, akkor ezt föl lehetett gyorsítani, haladt előre, és végül eljutott oda, ahova eljutott. Én pedig nem kerültem rá erre a ranglétra alsó fokára, hanem ez a diploma hiánya miatt elérhetetlen távolságban volt. Tehát a feldolgozó apparátus mondjuk az élére kerültem, tehát nem simán rajzoló voltam, hanem konstruktőr vagy valami, de nulla esély volt, hogy ezen túl lehessen kerülni.
Uh-huh. Na most, de te közben, tehát főiskolai diplomáddal rendelkeztél, és közben azt mondom, hogy tovább is képezted magadat, tehát hogy elvileg nyílt volna arra lehetőség, hogy amennyiben nem egy ilyen szakmai klikkesedés van, vagy én nem is tudom, hogy pontosan hogyan működtek ezek az irodák, hogy ellentmondásos azt, hogy lehet azt is hallani, hogy ezek nagyon erős szellemi műhelyek voltak, ugyanakkor a nagyon erős műhelyeken belül nagyon kemény pozícióharcokról is lehet olvasni.
Ez mind a mai napig megvan. Szóval ez nem változott meg attól, hogy megváltozott a szakmának a struktúrája. Bármennyire képtelenül hangzik, mondjuk legkésőbb, vagy legutoljára 5 évvel ezelőtt még fölmerült, hogy visszavonják tőlem a vezető tervezői jogosítványt, mert hogy nincsen hozzá meg a megfelelő diploma háttér. Ez egy nagyon merev szabályozás, az volt a szerencsém, hogy amikor egyáltalán ezt a vezető tervezői titulust kitalálták, akkor ez 10 éven köröztül akkori minisztériumnak a berkeiben zajlott, ott volt ez a minősítő bizottság, és egészen meghökkentő módon a teljesítménnyel is foglalkoztak, nem pedig csak a papírral, és én a beadott portfólióm alapján kaptam meg végül a vezető tervezői jogosítványt. Ha kicsit rossz májú akarok lenni, akkor lehet, hogy csak azért, mert akkor éppen az Egyesült Államokban tartózkodtam, és az akkori rendszer abba bízott, hogy nem jövök vissza, és akkor meg tök mindegy. De mindesetre megkaptam, és visszajöttem.
És ez, gondolom ezzel a helyzettel nem voltál egyedül, tehát hogy ez sokan voltak így építészek, akik mondjuk nem a műszaki egyetem, vagy az iparművészeti főiskola, vagy később egyetem irányából érkeztek a szakmába, és hasonló problémákkal küzdöttek?
Nem voltunk sokan, vagy az is elképzelhető, hogy lehet, hogy egyedül. Azok, akiknek tervezői ambícióik voltak, azok különbözeti vizsgával elvégezték a műegyetemet. Tehát át lehetett jutni harmadévre, vagy bizonyos időszakokban még negyedévre is be lehetett kerülni. Én magam is nekifogtam ennek a különbözeti vizsgának, de egyszerűen nem fülött a fogam hozzá, hogy újra végig csinálni azokat az egyébként sem, már akkor sem túl jónak tartott egyetemi meg egyéb feladatokat, úgyhogy ez mindenképpen az én döntésem volt, hogy én ezt nem vállaltam, rossz döntés volt, mint az előbb említettem.
Ez nem tudom, hogy összefüggött már azzal, hogy te akkoriban már eléggé aktív voltál a demokratikus ellenzék tevékenységében, tehát nem tudom, hogy támasztotta ez bármilyen nehézségeket szakmailag, vagy akár az oktatásbeli előmenetelben.
Maga ez a döntés az korábbi, az a 70-es évek közepe, az ellenzékbe való mozgolódás az pedig a 70-es évek legvégén kezdődött. Annyiban számított, hogy én ugye 79 februárjában voltam utoljára állásban, tehát onnantól kezdve nem volt állásom egészen 91-ig, amikor megcsináltam a mostani, most még meglévő cégemet, de hát mondjuk ebben vele esett egy 3 éves amerikai út is, tehát ennyiből ez mindenképpen befolyásolta, de nem közvetlenül épült a két dolog egymásra.
Hogyan kerül egy építész egy ilyen közéletileg aktív helyzetben? Ugye közismert az építész szakma arról, hogy mennyire óckodik attól, hogy részt vegyen akár korábban, akár most az ilyenfajta nem is annyira politikai, mint inkább a nyilvánosságot illető tevékenységekben.
Hát az én történetem az több személyes kapcsolaton keresztül is volt, de én nagyon korán, a szakmának a nagyon korai éveiben akkor még meglehetősen egyedülálló módon elkezdtem olyan építészeti pályázatokat csinálni, amelyek túllógtak a szakma keretein, tehát szociológusokkal, közgazdászokkal, képzőművészekkel, jogászokkal, stb. Kezdtem el dolgozni. És az ezekkel való ismeretségen köröztül kerültem szinte természetes módon az akkor Szabad Egyetemnek nevezett lakásokon zajló alternatív oktatási körökbe. Annak aztán voltak szemináriumi formái is, amelyek már kiscsoportosak voltak, és hát rettenetesen sok izgalmas és érdekes dolgot hallottunk. Sokszor még pozícióban lévő emberektől is, akik a valódit csak itt mondhatták ki, és sokszor pedig már eleve margon lévő előadóktól, akiknek nem is volt más formájuk. És hát ezen való részvétel az egyre szorosabbá vonta ezeket a személyes kapcsolatokat, és azt hiszem 79 végén volt, amikor igen, akkor alakult a szegényeket támogató alap, és amit a Kemény István tanítványai fiatal szociológusok csináltak zömmel, de szükségük volt műszaki szakemberre bizonyos konkrét feladatok megoldásához, és akkor, mint már ismert arcot engem találtak meg erre a dologra, amit én örömmel vállaltam, és az már az én habitusomból és hozzáállásomból következik, hogy meglehetősen hamar a SZETÁN belül azoknak a hangadója lettem, akik a Szetának a nyilvánosság felé való nyitását és a nyilvános politizálását tartották fontosnak, nem pedig azt, hogy egy ilyen kis csendes újraelosztó szerepet eljátszam.
Mi volt az eredetileg kitűzött célja a Szetának?
Benne volt mindig ez a nyilvánossági, mondjuk az én szerepem ebben inkább az arányoknak a módosításában, és végül a SZETA alapító nyilatkozatnak a kiadásában, és abban az aláírásban szerepelt. Sokféle célja volt természetesen valamiféle gyűjtött pénz és egyéb anyagnak az elosztása, célja volt kutatás, célja volt mindezeknek a tényeknek a nyilvánosságra hozatala, és aztán célja lett az a fajta politikai képviselete ennek a dolognak, amit aztán később a SZETA fölvállalt.
Voltak körülbelül egy építésznek lehetősége arra egyébként, hogy mondjuk a szakmán belül ilyenfajta problémákkal foglalkozzon? Tehát az akkor kritikussá váló magyarországi szegénység, illetve általában az ilyen, ahogy te említetted, az ilyen társadalmi kontextusban való elmélyülésre szakmai tevékenységen belül?
Én azt gondolom, hogy annak a rendszernek a működéséhez nagyon fontosan hozzátartozott az, hogy megpróbálták szinte hermetikusan elzárni egymástól a különböző egyébként szerintem összetartozó dolgokat. Tehát nagyon-nagyon kevés információ jutott át más szakmákba, más tudományokba, más kultúrákba bizonyos helyekről, és azok is a hivatalos információk voltak, amelyek, mint tudjuk például a szegénységügyben, hát messze nem fették a valóságot, vagy cigányságügyben, vagy munkásságügyben, stb. Ezekhez az akkor lehetett hozzájutni, hogyha az ember ismerte ezeknek a munkáknak a szerzőit, ha ismerte ezeket a kéziratokat, amelyeket hát ugye nem lehetett levenni még az akadémiai könyvtár polcairól se, hanem stencilpapírra gépelve meg lehetett szerezni a szerzőktől.
Uh-huh. Ez az építészi tevékenységedet mennyiben befolyásolta? Tehát magukat, azokat a pályázatokat, amiket elkészítettél, volt hatással ez a ismeretanyag, illetve ez a tevékenység arra, hogy mit gondoltál az építészetről?
Közvetlenül nem, mert nem voltak kiírva olyan típusú feladatok, amelyekbe ezt közvetlenül lehetett hasznosítani. Közvetettem viszont igen, tehát mindaz a tudás, ami fölhalmozódott a más irányú ismeretekből, ezeket én azt gondolom, hogy valamilyen módon konvertáltam, vagy átültettem abba a gondolkodásba és abba a munkába. És az pedig egy szerencsés adottságom, hogy különösen azokban az években gyakorlatilag korlátlanul terhelhető voltam, tehát ezek nem váltak kieső idővé, hanem tényleg én 20 órát voltam talpon naponta, és ebbe belefért az, hogy 10 órát fizikai munkát végeztem, aztán újságot szerkesztettem, vagy szetát csináltam, és aztán még építészpályázatot is csináltam, sőt, magánházakat terveztem mások nevén, mert még akkor nem volt tervező jogosítványom, tehát hogy ezeket mind össze tudtam valamilyen módon szedni, de ez csak azzal lehetett, hogy hát, iszonyatos mennyiségűt dolgoztam.
De ez már, hogyha jól értem, akkor itt már nem ott tartunk, hogy van egy 8 órás állásod egy méltatlan tervezőintézetben.
Ez már utána van.
Ez a váltás, az hogy történt?
Hát 79 februárjában akkor a Vátiban dolgoztam, ez volt az utolsó hivatalos munkahelyem,
és ez a Városi
Tervező Intézet, ami egy nagyon jó hely volt tulajdonképpen, mert nagyon sok olyan információhoz, miután ott zajlottak az ilyen központi tervezések, meg központi tervelőkészítések is, nagyon sok olyan információhoz lehetett hozzájutni, ahova más tervezőirodában például nem lehetett volna. Én 9 hónapot töltöttem itt, mindig 2-3 havonta hosszabbították meg a szerződésemet, és aztán február végén az akkori főnököm behívott, és azt mondta, hogy most már nem tudja meghosszabbítani a szerződésemet, mert egyértelmű volt, hogy eltanácsolták ettől a, uh-huh. ez a rendszer fura urai.
Aha, ez már gondolom akkor az ellenzéki.
Ez már az ellenzéki. Ugye az volt a hatalomnak a technikája, hogy olyan megjelenő új figurákat, mint aminek én is minősültem. Tehát aki nem volt az mondjuk 56 óta, vagy nem volt az családi alapon, hanem egy ilyen új megjelenő figurákat, ezeket megpróbáltak megfélemlíteni, hogy ne csatlakozzanak az ellenzékhez, és hát ennek a megfélemlítésnek ugye az egyik eszköze az volt, hogy az állásvesztés, nyilvánvalóan, ha ilyen esetben az ember meakulpázott volna, és azt mondta volna, hogy én most nem tudom, már jó fiú leszek, és soha többet ilyet nem csinálom. Kisdobos becsület szavamra, akkor biztosan vissza lehetett volna kerülni, vagy be lehetett volna más állásokba kerülni, de hát ez tőlem meglehetősen idegen magatartás lett.
És milyen lehetőség van akkor ilyenkor valaki előtt, hogy ne váljon közveszélyes munkakerülővé, hogyha nyilván figyelik, és tudnak arról pontosan, hogy az ember elveszíti az állását?
Zömmel közveszélyes munkakerülők voltunk, többen. Időnként voltak fal papírjaink mindenféle ilyen szociológiai segédmunkáról, mint kérdezőbiztos és hasonlók, vagy kódoló. Sok esetben ezt nem is csináltuk, hanem csinálták, akiknek ez volt a dolguk, de a papír az a mi nevünkre szólt, tehát mindenféle keveredés volt itt, tehát nagyon, utólag nézve nagyon mulatságos helyzetek voltak, de a rendőrség nem akart ezzel visszaélni, tehát ugye minden áldott nap be lehetett volna bennünket csukni közveszélyes munkakerülésért, vagy illegális munkavállalásért, stb., de ezzel az eszközzel nem akart élni a rendszer, mint később kiderült, ugye a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, hogy maga Kádár elvtárs volt az, aki ettől óva intette a végrehajtó hatalmat, hogy nehogy mártírokat termeljünk ugye ennek a csoportnak.
És tehát ezek után kezdtél el tanulni kvázi fizikai munkásként dolgozni majdnem egy évtizeden keresztül.
Picit előbb kezdődött a dolog, még iparterves koromban egy nálam kicsit idősebb, de fiatal építész kollega, Volnák Jancsi, egyszer megkérdezte egy nyáron, hogy nincs-e kedvem egy tetőt ácsolni. És hát ilyen jövedelem kiegészítésnek, ugye azok a fizetések azért nem voltak olyan hajde nagy pénzek, és így kezdődött a dolog valamikor 74-ben, azt hiszem, akkor csináltuk az első tetőt, és akkor csináltunk ősszel is, meg télen is, meg mindig, amikor lehetett egy kis időt szakítani, úgyhogy amikor megszűnt az állásom, akkor adódott, hogy ezt folytattam. És hát sajnálatos módon meglehetősen sok munkanélkül ember volt a környezetem, úgyhogy mindig lehetett munkatársakat találni, akikkel ezt lehetett csinálni.
Ez érdekes, mert ugye a legismertebb ilyen karrierek szerint azok az építészek, akik ellehetetlenültek különböző okok miatt, azok közül nagyon sokan a filmiparba kötöttek ki, és hát nem tudom, hogy ez létezett-e, mint alternatíva, pláne talán, hogy azok, akikkel ez történt, azokat valószínűleg te viszonylag közelről ismertett, Rajkék és ez a társaság, és hát biztos tudnám még említeni másokat, akiket én nem is tudok, akik esetleg ilyen építészek voltak, hogy ez nem merült fel, mint lehetőség, vagy nem is számoltál
vele? Nem próbáltam. Nekem attól, hogy volt ez a pár éves ács gyakorlat, ez volt a kézenfekvő. És a másik, amit szintén az előbb említettem, tehát hogy ezzel nem csak a saját ügyemet oldottam meg, hanem másoknak a problémáját is, hogyha elmentem volna a filmgyárban, mint a Laci vagy a Bachmann Gábor, vagy a Kovács, elmentem volna a filmgyárban, mint a Laci vagy a Bachmann Gábor, vagy a Kovács Attila, vagy a Szalai Tibi, stb., akkor az megoldást jelenthetett volna az enyémre, de különben is akkor már nekem a valószínűleg a szabadságnak ez a 100%-os foka az jobban tetszett, mint ott azért mégiscsak megvoltak a kontrollok és a főnökök és a stb.
Volt olyan voltatok ti kapcsolatban a egyébként műegyetemről kiinduló és egy jó ideig eléggé meghatározó olyan építész klubokkal, mint a Bercsényi, illetve az ott történő dolgokkal?
Persze, rendszeres látogatói voltunk a Bercsényibe, sőt, hát ugye az első csoportos kiállítás a 70-es évek építészete című kiállítás az a Bercsényiben volt, ahol 10 építész állított ki, és abban Rajk Laci is, én is benne voltam, akik már a partvonalon túl voltunk, de azért oda meghívtak bennünket.
Mert ez egy érdekes dolog, hogy több ilyen mozgalomról is lehet tudni, ami mondjuk egy ilyen közéleti aktivitásnak valamifajta hagyományát teremtette meg annak idején. Ugye a Bercsényi volt ebből talán a legjelentősebb, de ott volt egy időben az azzal valamennyire összefonódó Makovec-féle visegrádi táborok köré épülő mozgalom, hogy ezek között a különféle csoportok között mennyiben volt kapcsolat, vagy mennyiben tudták egymást erősíteni, ha egyáltalán volt ilyen szándék?
Nagyon szoros személyes kapcsolatok voltak, tehát az én Adiligeti házamba szinte mindenki megfordult azok közül, akik a visegrádi táborba, tehát Ekler, Borza és mások, tehát ott mindenki a Keszthely pályázatban, amit 81-ben csináltunk, rengetegen vettek részt ebből a még akkor zömmel egyetemista fiatal építészekből, tehát ezek nem váltak szét. Ezek a szétválások, sőt, ennél több merev szembefordulások, ezek a rendszerváltás után következtek be.
És nem volt érzékelhető az, hogy ezek az egyes csoportok, vagy az egyes alkotók, azok nagyon másképpen gondolkodnak a szakmáról, az építészetről, vagy ez akkor inkább ilyen termékeny vitára adott alapot, mint ilyen szembefordulásra?
Igen, azért nem volt, mert egy nagy monolit többséggel, többségről leszakadva volt egy pár ember, aki másképpen gondolkozott, vagy ha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor egyáltalán gondolkozott. A többi az csinálta a dolgát, amit kiadtak neki reggel, és este be kellett fejezni. Tehát akkor nem, ezek nem voltak különbségek. Ez a másság egyesítette ezeket a dolgokat. Tehát az nagyon meghatározó, de ezt mondjuk a politikai ellenzéken is lehet látni, hogy a lényeges ellentmondások és a lényeges különbségek pedig ott lényegesen nagyobb volt, azok a rendszerváltás után, amikor ezek kezdtek szerveződni, akkor fordultak szembe.
Még egy utolsó kérdés, mielőtt egy kis zenei szünetet tartunk. A beszélőben kapcsolatos, vagy a beszélőbeni szerkesztői tevékenységeddel kapcsolatban volt benned szándék, vagy volt lehetőség arra, hogy valamilyen módon az építészetről is szó essen a beszélőben az alatt az időszak alatt, amíg még a rendszerváltás előtt te szerkesztőként közreműködtél ebben abban?
Nem, vagy legalábbis nem az építészetnek a szűken vett szakmai részével. Ugye egy illegálisan megjelenő, meglehetősen bonyolultan működő lapnál hogy sok más dolognak volt prioritása, és sok olyan, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy minden számnak volt valami olyan égető aktualitása, ami miatt esetleg még más dolgokat ki is kellett venni. Ez az egyik oka. A másik oka az, hogy semmiféleképpen nem volt az építészet olyan módon közügy, mint ahogy most úgy látszik, hogy az elmúlt egy-két évben talán azzá válik. Tehát ez az egy szakmai kérdés volt, ami egy ilyen illegális politikai folyóiratba nem nagyon fér bele.
Aztán, hogy az építészeten belül ezzel a modern hagyományol, ami mondjuk, amit talán valamennyire a magyar tervezőintézetek képviseltek, hogyan fordult szembe ez a ti generációtok, gyakorlatilag az összes olyan helyszínen, ahol ez, amiket itt megemlítettünk a Bercsényiben, Visegrádon, és máshol erről fogunk beszélgetni, vagy legalábbis ezzel kezdjük majd a következő blokkot. Most egy kicsit zenélünk, és aztán folytatódik a műsor. Ez a Tilos Rádió FM 90.3. Szemere is amúgy vagyok, Nagy Bálint a vendégem a Kult kulturális és művészeti portré műsorban. Építészetről beszélgetünk. Telefonálhattok nektünk a 215-3773-os telefonszámon. SMS-t küldhettek a 0620-99-99-903-os számra, és a tilos.hu-n csetelhettek velünk.
Adj Isten, mister! Mi újság Párizsországban?
Én lenni fundamento, építeni házakat nagyot, grandiózó.
Grandiózó?
Alapot mélyre lerontál. Te emeltél rá falakat. Reád dőlne, ha nem folytatnál. Eltemed, amit tetsz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telet, s mit raktál rá, a fal. Tető fölé a gerendának magad feszül. Magasan, csak építsz, foglald el hazádat, mert gyürcölhetsz benn fontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból folytatlan. Építsd magad! Építsd magad! Építsd magad! Akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világot! Lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér. Tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad! Mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd ígyszer. Csak annyi légy, mint a kés éve. Ne látsz, ne légy, helyet neki. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér.
Thank you.
egymásra hányva, a lebontott ház kicsordult légyűrök hídrái, kerendák összegabajlik a meredeznek a világtájak felé, szomorkodik a halomba dobált szürk és fekete apatini hófarki cseré, a fülön vakolatdarabok, a diófal a tüvek, odafarul a teherautó, bőn a plató, elnyeljenek használható építőanyagot, a rakodók megfogták a köteleket, fölkapasztottak a rakodók tetejét, modern felhők, fekete füstöt öppen a tűfogó, elzúgó. Egyfogy ház alapködre elhagyó bőrészárok. Nagy csend, egység. Rutin munka volt. Lebontottak egy házat, ami elvileg téglából, fából, havasból volt. Romlásnak indult ház volt, gazdátlan, lakatlan. Lebontásra élek. Hogy lelke is volt, ugyankit érdekel. És ha volt is, magánügy. Nem tartozik senkire. Valóban nem. S amúgy is alig elmondható az a ami a vastag falakból sugárzó védelem érzetéből, anyám simogató kezének mozdulatából, teljes kávéillatból, mosolyokból, felhüppenő sírásból, farobogásos kályhamelegből, a mogyoróbokor konyha kövére vetülő árnyából, homályos sarkokban lapuló mesehősökből, a mesztelen gyerektalpat simogató hűvös folyosókő érintéséből, tücsök cirkelésből, a petróleumnál kuningó fényéből, sebtekedő éjszakai leszekből áll össze. Keep on facing your fears, just to keep on going, just try, you just try. Wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, try, you just try. You just try, you just try. Maybe your world shakes, you try to hold on. Maybe your heart breaks, just keep on loving. Maybe you'll find out it's meant to be this way.
Rádió, FM 90.3, ez a Kult című kulturális és művészeti portréműsor. Szemere is amúgyok, vendégem Nagy Bálint építész, és az eddig eltelt fél órában arról beszélgettünk, hogy mi történik egy építésszel, aki nem a Műszaki Egyetemen végez, és ráadásul utána még a Magyarországi Demokratikus Ellenzék közé is bekeveredik. Nagyjából eddig jutottunk el, amikor ráfordultunk arra a témára, amiről most egy kicsit szeretnék beszélgetni, mégpedig arról, hogy mi az, ami a te építészettel kapcsolatos gondolkodásodat formálta. Nyilván ebből az elég speciális karrierből következően más élmények is éltek, mint egy olyan építészt, aki egy hagyományos intézeten belül, aztán majd magántervezői pályát követett. ezen felül még azt szerettem valamit bedobni, még mielőtt elkezdünk erről beszélni, hogy azért az érezhető volt, hogy, a, hogy azok, az, azon építészek számára, akik mondjuk ezen a rendszeren kívül tevékenykedtek, nagyon meghatározónak bizonyult a művészettörténetnek néhány korszak, ami akkor volt aktuális, tehát a posztmodern, ami éppen Magyarországra akkoriban érkezett, nem kis mértékben az egyébként az ilyen periférián tevékenykedő építészeknek a közvetítésével, tehát a Bercsényisek voltak azok, akik először fordítottak le a posztmodernnel kapcsolatos meghatározó szövegeket, és aztán az ő terveiken, pályázataikon is talán először jelent meg nagyon erőteljesen ez a gondolkodás, ami már házak szintjén, már tervek szintjén is kritizálta azt, ami egy kifulladó modern hagyományként értelmeződött. Te mennyiben csatlakoztál ez a mozgalomhoz, vagy neked mi volt a viszonyod ahhoz az egyébként nagyon erőteljes hagyományhoz, ami a tervezőintézetekben és a háború utáni modernben látszott?
Én azt pontosítanám mindenképpen, hogy nekem is, és valószínűleg sokaknak más, soknak is nem magával a modernnel volt a bajuk, hanem azzal, ami abból lett ebbe az elposványosodott hazai gyakorlatba. És még azt is meg kell mondjam, hogy még ezek között valószínűleg jó helyzetben volt az, aki mondjuk az ipartervben lehetett, mert az akkori körülmények között egy meglehetősen színvonalas intézménynek számított. Nem minden irodája, de ugye, ha nem akarok belemenni ennek a mélységeibe, akkor az mindenképpen egy színvonalas intézménynek számított. A kiútkeresésből azt megnehezítette az, hogy nagyon kevés információ volt. Tehát ami bejutott, az töredékes volt, késve érkezett, és sok esetben pontatlan is volt. Ezért azt kell mondanom, hogy sok minden dolog újra föl lett találva. Tehát fél információkkal rendelkeztünk arról, hogy fél negyed információkkal rendelkeztünk arról, hogy milyen irányban mozog a világi progresszív építészete. Érdekelt bennünket ez a dolog, de miután nagyon keveset tudtunk róla, ezért megpróbáltuk kitalálni, hogy vajon mi is lehet az. Azt gondolom, hogy ennek egyik legnagyobb volumenű példája volt a 81-es Keszthely pályázat, ami szerintem az első komoly magyar posztmodern mű volt, ami 100 építészt mozgatott meg. Olyanokat is, akik ültek a tervezőirodában és csinálták ilyen-olyan házaikat.
Tudsz erről nagyon röviden mondani egy kicsit? Mert ez a 81-es Keszthely pályázat, ez egy ilyen ikonja a magyar építészet történetnek, és valószínűleg a hallgatóságból kevesen.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Rengeteg tervpályázat volt annak idején, amelyeknek az öméből nem lett semmi. Ez is egy ilyen sorsú tervpályázat volt. De a lényeg az, hogy mi is kivettük a pályázatot, és azt mondtuk, hogy mi úgy viselkedünk innettől, mintha egy jól működő város szakmai építészeti igazgatása lennénk. Tervezési övezeteket határoztunk meg, tervezési szabályzatokat írtunk, és ezeknek ennek alapján fölkértünk építészeket, hogy tervezzék meg ezeket a házakat.
De ez még mind a pályamű keretein
belül? Ez mind a pályamű keretein belül, és ezt adtuk be. Tehát mi aztán összerajzoltuk ezt a 100-120 munkát, és beadtuk, mint egy egységes pályázatot, és a műleírás mellékleteként meg még plusz beadtuk az összes tervet külön is. Páros lábbal rúgtak ki bennünket, két vagy három mondatos kritikával, amiben a legenyhébb megfogalmazás az volt, hogy divatos építészeti gegek tárháza, mondjuk valami ilyesmi. Tehát egy nagyon-nagyon jó történet volt benne is, és aztán ugye 2001-ben kiállítottuk az anyagot újra a galériába, és hát meglehetősen érdekes, hogy mi az, ami ebből időtálló volt, és mi az, ami nem volt időtálló. Valószínűleg a keret az, ami nagyon időtálló volt, és aztán a próbálkozások közül persze sok minden elkopott.
Említetted, hogy ezek az információk nagyon töredékesek voltak, amik beérkeztek Magyarországra. Ugye a posztmodern mozgalom az építészetben is, ugye az építészetben meglehetősen korán jelent meg, a 70-es évek közepén már. Hogyha ilyen töredékes volt az, ami beérkezett, akkor egyáltalán mik voltak azok a források, amiken keresztül érezni lehetett az, hogy Európában, hogy akkor ugye inkább még Európában, aztán már globálisan is egy ilyen fordulat játszódik le az építészet történetben, illetve ennek a kérdésnek van egy másik része is, hogy amint említetted, és amint ez egyre több felől hallható, azért a magyar építészetnek a háború utáni szakaszában volt egy igen erős szakasz, egy igen erős időszak, amit alapvetően modern iskolázatságú egy nagy generációnak köszönhetünk, és ami sokak szerint az utolsó olyan időszak volt, amikor értékelhető házak születtek Magyarországon. Hogy jutott el addigra, amikor ti fiatal építészként fölléptetek a szakma ebbe az ilyen tetszhalott állapotba? Talán ez a kettő össze is függ valamennyire.
Igen, azt gondolom, hogy a bezártság az nagyon sokat lendített azon, hogy ez az állapot, én kómának szoktam nevezni, amiből talán ébredezik a szakma. Szóval ez egy nagyon-nagyon rossz állapot volt, de azért voltak információk, ugye néhány folyóirat bejutott. De például az is nagyon érdekes volt, hogy az Iparterv könyvtárában igazából csak nagyon régi számok voltak mindig hozzáférhetőek. Gondolom a főnökök hazavitték az újakat, és abból is kevés volt, és aztán hát ugye be lehetett jutni más könyvtárba, esetleg egy-egy példányhoz. És hát azért úgy időnként mindig valaki kijutott külföldre, akkor az hozott, meg mesélt, meg fényképeket hozott, és azok. De még az is nagyon érdekes, hogy ezek a folyóiratok, mondjuk, ami egy Iparterv könyvtárában, tehát, hogy a Baumeister, meg ezek az ilyen mérnöki alapú információk jöttek be előbb, és nem pedig azok az újságok, amiből mondjuk a bercsényisek átvették a fordítandó szövegeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon nehéz helyzet volt. Az egész szakmának az állapota az erről nagyon nehéz beszélni, mert ugye akkor még nem voltunk a szereplői. Tehát én azt gondolom, hogy az egész szakma állapota az összefüggött a kádárizmus állapotával. Nem hiszem, hogy voltak jobb állapotban lévő szakmák, mindegyik ilyen állapotban volt, és mindegyiknek ugyanaz volt az oka, ez a hatalommal való, tehát egyáltalán a léthez szükséges volt a hatalommal való valamilyen együttműködés, és ennek ilyen nagyon-nagyon rossz szívű következményei lettek. Ugye megint csak egy kiállításra kell, hogy utaljak, hogy az egész zalottai jelenség, hogy a minisztérium egy ideig még bátorította is ezeknek a gondolatoknak a megfogalmazására, míg nem egyszer bejelentették, hogy megveszi az ország az orosz házgyárakat, tehát nincs szükség hazai koncepcióra arra, hogy hogyan foglalkozzunk a tömeges lakásépítéssel, és innentől kezdve lesöpörték az egész dolgot.
Igen, hát csak ráadásul ez egy évtizeddel korábban történt, ugye 63-ban. Hát
azért ez akkor kezdődött, tehát amikor én oda kerültem, akkor ez a szakma már olyan volt, amilyen. És még egy dolog van, amit az előbb említettem, hogy az Iparterv jobb állapotban volt. Az nem azért volt jobb állapotban, mert kivételezett volt a helyzete, hanem azért volt jobb állapotban, mert az ipari beruházások végösszegéhez képest az építészeti költség az minimális volt. Tehát megengedhetett magának egy iparterves építész egy olyan kísérletezést, egy előregyártást, egy stb., amit egy más tervező irodában dolgozó, kisebb beruházási költségekkel kalkuláló vagy gazdálkodó építész nem engedhetett meg magának. De nem volt Persze nyilván akik ott maradtak és végigcsinálták, azoknak más a véleménye erről. Hát én ugye 5 év után kikerültem ebből a környezetből. Nekem nincsenek nagyon jó élményeim ezekről a tervezőirodai létekről.
Na most ez a kézműves rács, tehát mindenképpen ilyen építőipar körüli dolgozás, ez nyilván egy óriási iskola volt építészeti értelemben is, tehát gondolom azért ez is befolyásolta azt, ahogyan te az építészetről elkezdtél gondolkodni. Hogy
igen, hát ez két dolog van. Egyrészt, hogy én nem gimnáziumba jártam, hanem középfokú technikumba, amelyik egy nagyon-nagyon jó szakiskola volt. Tehát a felsőfokú technikumot, vagy a főiskolának a szakmai részét, azt kisújjából kirázta az, aki építőipari technikumba járt. Tehát én ott már megtanultam a szakmát, megtanultam falazni, megtanultam stb. Ezeket a dolgokat. És ami viszont a dolognak, tehát ez az előzmény, ami viszont a dolognak a következménye, erre a Mezei Árpád hívta fel a figyelmemet, akit én egy ilyen öregkori, vagy öreg mentoromnak tekintettem, aki azt mondta, hogy mert én mindig, hogy mondjam, panaszkodtam, hogy én fizikai munkából élek, és hogy ez mennyi időmet és energiámat veszi el az építészettől, most leegyszerűsítve, és hívta fel a figyelmem arra, hogy soha olyan házakat nem rajzoltam volna le, hogyha nem lenne ez a hátterem, mert akkor nem tudnám, hogy ezeket hogyan lehet megvalósítani. Tehát, hogy ez nagyon összefüggés. És aztán az azt követő években helyre is került nekem úgy az agyamba ez a dolog, tehát összekerültek egymás mellé ezek a különböző helyről származó információk. Ma már nem bánom természetesen, de akkor olyan kitaszítottnak, vagy éreztem magam, hogy míg a volt iskolatársaim mennek a tervezőirodába dolgozni, addig én a szekercével az oldalamon megyek a tetőre, és azt csinálom.
Egy interjúban, egy 12 évvel ezelőtt interjúban, hogyha jól emlékszem, azt említetted, vagy arról amellett érveltél, hogy az építészet az egy esztétikai, majdnem egy művészeti műfaj, ugyanakkor talán ugyanebben az interjúban a posztmodernt, mint akkor már egy kifulladóba levő mozgalmat is kritizáltad. Mi volt neked a viszonyod ehhez a két dologhoz? Ugye amikor te ácsként dolgoztál, akkoriban tört be Magyarországra posztmodern, ami azt hiszem, hogy a magyar építészek számára nem csak azért jelentett egy nagyon nagy ilyen felszabadító erőt, mert újdonság száma ment, hanem azért, mert valami fajta ilyen ellenzéki álláspont megfogalmazására is lehetőséget adott. Talán nem is véletlen, hogy annyira sokáig itt fennmaradt Magyarországon ez a posztmodern viselkedésmód. Hogy látod, hogy ez ma még érvényes ez az állítás, hogy az építészet az egy esztétikai műfaj és nem funkcionális?
Azt mindenképpen azt gondolom, hogy nem funkcionális. Én nagyon-nagyon szimpatizáltam mindig azzal ilyen szakmai lehetőséggel, hogy a funkciót azt annak a szakértői tervezzék. Én ugyanebben az interjúban elmondtam, akkor még azt hiszem 50 féle funkciójú házat említettem, ez valószínűleg azóta fölment mondjuk 80-ra, azóta eltelt 12 évben. Na most ez a szemfényvesztés tipikus esete, hogy az építész ezekhez ért. Nem ért hozzájuk természetesen. Persze kialakul az a szakosítás, hogy valaki egész életében kórházat tervez, és akkor egy személyben egyesíti ezt a két dolgot, de furcsa módon azok az építészek, akiknek mögött ilyen pályafutás áll, azokról kiderül, hogy sokkal jobb funkciótervezők, mint építészek. Vagy színháznak, mindennél így van. De hát mondjuk ezt a régi tervezőirodai szakosítás, ezt, hogy mondjam, hozta is magával ezt a lehetőséget. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez esztétikai kérdés, a legfontosabb hatásmechanizmusa az építészetnek az a vizualitáson keresztül hat és működik. hozzá kell tennem azt az állításomat viszont, hogy nem gondolom azt, hogy minden építést kiszolgáló terv az építészeti mű, mert itt mindig az írás analógiáját szoktam használni, hogy nem minden írás irodalom. Véletlenszerűen egyébként nem irodalmi céllal készült írásművek is utána bekerülhetnek az irodalom körébe, mint naplók vagy egyebek, vagy mondjuk egy Eszterházi földolgozásában az újságcikkek, stb. Ugyanígy van az építészetnél is, hogy vannak kifejezetten a építészeti szándék, építészeti üzenet megfogalmazásával készült művek, mostanában jeleknek hívjuk ezeket, hasonlókat, vagy pedig, és vannak, amik nem azzal készülnek, és azok között aztán egyébként előfordul, hogy hordoznak olyan építészeti értékeket. A funkcióról pedig azt gondolom, hogy a Rajklacinak volt a szóhasználata, hogy az a minimum. Tehát az, hogyha megterveztünk annak idején egy ipari épületet, vagy később mást, hogy az működjön és jól működjön, ez a minimum. Onnantól jön az, hogy kezdtünk belőle házat csinálni.
De úgy értelmezette ezt az esztetikai minőséget, ami mondjuk építészetté tesz egy épületet, mint egy hozzáadott értéket, vagy pedig tehát, hogy szétválaszthatóak ezek a dolgok egymástól, vagy pedig esszenciálisan összefügg, tehát nem lehet megmondani egy házon, hogy honnantól meddig terjed az, ami az egésznek az építészeti minősége.
Én azt gondolom, hogy ezek szétválasztható dolgok. Például nagyon sok olyan épület van, amelyiknek megváltozott a funkciója, mondjuk, és ezeknek a funkcióknak mindegyikének jól meg tud felelni, vagy rosszul tud megfelelni, ebből a szempontból mindegy, de az épületnek az építészeti léte az nem változott, gondoljuk csak, hogy mi mindent csináltak mondjuk egy zsinagógából. Tehát, hogy ennek a két dolognak ilyen módon nincsen köze egymáshoz, és elképzelhető nagyon kiválóan működő, funkcionálisan nagyon kiválóan működő épület, amelyeknek nulla építészeti értéke van. Erre pedig azt gondolom, hogy a legjobb példa nagyon sok kortárs lakóépület például, amelyekben használható, jó működő lakások vannak, és azon kívül pedig nem hogy nulla az értékük, hanem mínuszba, tehát rombol. Amit kifele üzennek.
De csak azért ragaszkodom, vagy azért kapaszkodtam annyira bele ebbe a dologba, mert nekem ez, hogy egy épület az egy elsősorban esztétikai minőség, ez nekem legalábbis a tanulmányaim során, amikor mi felnőttünk, nekünk ez inkább volt egyfajta szitokszóként használatos dolog, hogy esztétizál egy épület, mint hogy úgy értelmezzük, hogy ez hordozna azt a minőséget, amitől egy ház művészeti alkotássá vagy építészeti alkotássá válik. Azért kíváncsi vagyok arra, hogy úgy látod-e akkor, tehát, hogy ez a minőség, ez egy ilyen szimbolikus rétegnek a meglétét jelenti az épületen, amitől ez mondjuk építészeti műként válik olvashatóvá, vagy hogy hogyan értelmezik ez esetben az esztétikát, ami egy épületet építészetté tesz. Mert itt nyilvánvalóan nem a Perzneri kategóriáról beszélünk, hogy most biciklitároló vagy katedrális, mert egy biciklitároló is lehet ilyen.
Igen, ezt én fontosnak is tartom, én magam is mondjuk a legjobb dolgaimat, azok nagyon pici épületek, és egyáltalán nem fontos, hogy mi van bennük, hanem az fontos, hogy miről szólnak. Én annyit mondanék ehhez a pontosításhoz, én is úgy nőttem föl, vagy még úgy abban, mint ahogy ezt tanultátok, mert akkor ezek még kőkeményebbek voltak, ezek a dogmák. Én annyit mondok erre, hogy ez az én saját használatra szóló házi szakácskönyvem. Tehát ez nem egy elmélet, ez nem egy koncepció, hanem ez az a fogózkodó, amivel én el tudom végezni a munkámat, vagy eligazodok ebbe az egész történetbe. Én mindig azt mondtam, amikor pár évig korrigáltam hallgatókat, hogy engem nem nagyon érdekel, amit mondanak. Csak mutassák meg, hogy mit rajzoltak, mert nem lehet minden ház mellé odarakni egy hangos beszélőt, ami megmagyarázza, hogy miért olyan. Tehát ezek az ilyen építészetről való beszélgetések annak a részéről, akinek nem ez a szűken vett szakmája, az mindig ilyen fél ideológiák. Ezek a házi használatra jók, ennek alapján én el tudok igazodni a szakmába, a világba, meg tudom állapítani dolgoknak az értékét, de például már egy hallgatónak ezt nem adnám tovább, mert nem biztos, hogy ő ennek alapján el tud igazodni.
Uh-huh. Hát, hogy mi alapján lehet az építészetben eligazodni, ez szerintem egy olyan kérdés, ami a nem csak a tervezői tevékenységre vonatkozik, illetve amit te magad is említettél, hogy mi az, amit akkor egy háznak kommunikálnia kell mondjuk a szakma irányába, és mi az, amit ebből esélye van kommunikálni kifelé egy olyan közegben, ami valami keveset találkozik egyébként az építészetről való beszéddel, amilyen a magyar kultúra is. Ezek különböző dolgok, és valószínűleg, ha jól gondolom, akkor némileg ehhez kapcsolódik az a kezdeményezésed is, hogy megalapítottad az NND-n galériát, ami az első olyan helyszín volt a rendszerváltás után, és sokáig gyakorlatilag egyedülállóan működött így, ahol építészetről szó vitákkal, építészetről szóló művészeti alkotásokkal, egyáltalán az építészettel találkozhatott a nagy közönség, és találkozhat a mai napig egy kulturális kontextusban. Ez az a dolog, amiről a következő blogban, az utolsó beszélgetés utolsó részében szót fogunk ejteni. Egy pár percet zenélünk, és aztán visszatérünk hozzátok. Addig is fölhívhattok minket, mert mint kiderült, az internetünk nem működik, tehát aki cseten üzent esetleg, annak majd sajnos utólag kell válaszolni, tehát az adásba betelefonálhattok 215-37-73-as telefonszámon. A Tilos Rádiót hallgatjátok, ez a Kult című kulturális portréműsor, és egy pár perc és zenei szünet után jövünk vissza.
Én lenni fundamentó, építeni házakat nagyot, grandioso.
Grandioso! 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 Yeah! Epitesi. Epitesi. Epitesi.
Jump the pump, the bass, the bump, activate you back and wait, the energy flowing, energy going, upper level, bass and treble, supersonic, the game is on, the flame is on, the pain is on.
I get it on, dust to dawn, top forcing, zero crossing, top flossing and forcing. Telekinetic to jump, the pump, the bass, the pump, activate, you back and wait, the energy flowing. Energy going up a level, bass and treble. Sun, the game is on, the flame is on, the pain is on.
Rádió, FM 90.3, a Kult, kulturális és művészeti portré műsort halljátok. Nagy Bálint a vendégünk, Szemere Ison vagyok, és építészetről beszélgetünk. Telefonszámunk 215-37-73, az internet sajnos nem működik, úgyhogy ha valamilyen hozzászólásotok vagy kérdésetek van, akkor azt ezen a számon tehetitek meg. És a hátralevő mintegy 15 percben arról, mert itt igazából folytatva azt, amiről eddig beszélgettünk, arról szeretnének kérdezni, hogy hogy is jutottál oda, hogy megalapítsd az NNN galériát? Ugye valamennyire itt arról beszélgettünk, hogy meg az építészet szemléletet kapcsán, hogy hol válik szét az a terület, amit az építészek egymás között mondjuk meg tudnak beszélni az építészetről, és mi az, ami mindez ebből az egészből értelmezhető egy szélesebb közönség számára. Hát ennek az értelmezésnek az egyik legfontosabb budapesti helyszíne volt az elmúlt évtizedben az NNN galéria, én azt hiszem.
87-be kerültem ki egy soros ösztöndíjjal az Egyesült Államokba, és a első vagy a második hónapban találkoztam a Storefront galériával, amelyik egy non-profit építészeti galéria, és az ottani galéria bőség miatt egy nagyon szerencsés helyzetben lévő építészeti galéria, mert csak alternatív építészettel foglalkozik. Én akkor elhatároztam, hogy ha nagy leszek egyszer, akkor én is csinálok egy galériát Budapesten, és 2000-ben abba a tévedésbe estem, hogy ezt meg is engedhetem magamnak, úgyhogy megcsináltam ezt a galériát. Az előző blogbeli zárszavathoz egy egymondatos pontosítás, csak hogy a kévés előbb volt, mint én, és ez minden alkalommal engem titulálnak elsőnek. Biztos érdekes lenne elemezni, hogy ez miért így van. Lehet, hogy az Orci térben nincs a térképen, vagy valami, de szóval ő ezt előbb kezdte, és én ezt mindig el is mondom, mert én rettetesen tisztelem őt azért, hogy ezt ő belevágott. Na mindegy, tehát akkor elkezdtük, és igazából egyetlen egy dolog volt, amit fontosnak tartottunk, hogy az építészeti minőséget képviseljük. Tehát a preambulumunkban leírtuk, hogy a galériának nincsenek stílus preferenciái, mindenevő ilyen szempontból, de nagyon az építészeti minőségre, vagy legalábbis amit mi annak gondolunk, arra próbálunk odafigyelni. És ebből az építészeti galéria hiányból következik az, hogy mi nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, mint a Storefront, tehát mi nekünk sok minden olyan dolgot ki kell, idézőjelben mondom, a kellett, ki kell állítanunk, aminek nem feltétlenül itt lenne a helye. Lehetne hosszasan szemelgetni az eddigi 123 rendezvényünkből, hogy melyek azok, amelyek természetükből adódóan otthon vannak az NNN galériában, és melyek azok, amelyek jobban érezték volna magukat egy másik kiállító térben, hogyha ezek a más kiállító terek lennének és működnének. Ebből a szempontból kifejezetten nagyon jó fejlemény mondjuk a HAB galériának ugye a beindulása, mert ez már egy jelentős profiltisztítást eredményezett, hogy ők bizonyos önkorlátozással vállalták azt, hogy a már nem élő mesterek munkáiból állítanak ki.
Igen, kifejezetten tehát a HAB építészet galéria, kifejezetten a modern mozgalom, illetve a háború utáni modernre koncentrál.
Tehát ők egy ilyen, és ez nagyon jót tett nekünk is, mert van egy olyan szelet, amivel nem kell foglalkoznunk, marad bőségesen elegendő így is. És van ez a másik szerepünk, amik viszont azért csinálunk, tehát ez a nem a kiállítás rész, hanem az inkább konkrétabban közéleti rész, tehát ezek a vita estek, amelyeknek azt gondolom, hogy szintén nem föltétlenül egy avantgard és underground helyen kéne megtörténniük, de valamiért nem történnek meg másutt. És hát ugye most csak a legutóbbi botrányba fulladt estet említsem, amikor a Budapest szíve koncepcióról volt szó, és azért fulladt botrányba, mert 200 ember volt kíváncsi erre az anyagra, és a az NMDN galéria levegővel maximum 100-at tud ellátni, és amíg a 100 félig fulladt ember el nem ment, addig botrány volt, mert addig nem lehetett hallani, és nem lehetett ott működni. De ezekről se gondolom, hogy föltétlenül itt kellene lennie. És van még egy pár ilyen dolog, de én abba bízok, hogy előbb-utóbb ezek szépen majd a helyükre kerülnek.
Most lassan talán ilyenekre lehetőség nyílik a Kortárs Építészeti Központban, ami igen, most az első születésnapját
ünnepelte. Jó fejlemény a Kortárs Építészeti Központ kialakulása. A Budapesti Építész Kamara is próbál valami ilyen helyet gründolni magának, tehát hogy én azt remélem, hogy ez szépen fog tisztulni tovább ez a dolog, és akkor lehet mélyebbre menni azokba a dolgokba, amiket fontosnak tartunk.
Ami, mik ezek?
Konkrétizáljuk. Tehát a galériának a programja az ilyen, lehet, hogy szabad szemmel nem látható, de a szerkesztésben mindenképpen mankóként használt blokkokból épül föl. Ebben a blokkokban, ebben szerepelnek hallgatók, pályakezdők, életművek, aktuálisan átadott friss munkák, akár aktuálisan asztalon lévő még frissebb munkák, aztán képzőművészet, olyan képzőművészet, amelynek a szerzői, alkotói hasonló esztétikai vagy tartalmi kérdésekkel foglalkoznak, mint az építészek. Biztos kifejtettem egy pár dolgot, de hogy ezek a megindulás előtt lelettek fektetve ezek a pontok, és azóta is megpróbálunk ennek eleget tenni. Ugye úgy definiáltuk magunkat, hogy a kortárs magyar építészetnek a fóruma, de ebből mindent nagyon tágan próbálunk értelmezni. Tehát a kortársat is Brian Marceltől az egyetemi hallgatóig értelmezzük, és igazából azt sem tartjuk be tudatosan, hogy csak a magyar, mert azt gondoljuk, hogy akkor lehet eligazodni a magyar építészetben, hogyha ilyen viszonyítási pontokat is behozunk a galériába, mint ahogy tettük ezt már eddig jó néhány alkalommal is. Még ez az év is, meg a jövő év is még néhány külföldi kiállítót fog hozni. Még azt is mondom, hogy lehet, hogy ebben van is egy ilyen kis arányeltolódás talán ebbe az irányba. Én most meg fogok próbálni minden olyan építészt megszólítani, olyan külföldi építészt, aki Magyarországra jön tervezni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen elemi udvariassági gesztus a magyar közönség felé, hogy akkor egy kiállításon bemutatkozni. Az egyik az még nem ezzel a szándékkal szerveződött, de tökéletesen ennek megfelel, hogy a közraktárak pályázatát megnyert Kass Osterhuis és irodája már le volt kötve, hogy kiállítanak nálunk ősszel, de most hát így ez a két dolog szerencsésen össze is kapcsolódik.
Igen.
Nálunk. Vagy Kengo Kuma, akivel tárgyalásban vagyunk jövő évi kiállításról, és most a képbe is került, ugye, úgyhogy kvázi érdemes velem tárgyalni, mert utána pályázatot fognak nyerni azok, akik kiállítanak nálam.
Mennyiben, hogyan függ össze ez a galéria, mint helyszín, mint tevékenység azzal a szellemi műhelyel, amit a te építészirodád létrehozott, hogy mennyiben mi az átjárás a kettő között?
Kezdetben teljes egészében összefüggött, tehát abszolút azonos volt, annak ellenére, hogy volt néhány külső kurátor, akik részt vettek a indulási munkákba, de az egésznek a hátországát azt az építész iroda adta. És hát nagyon szándékosan is, ugye a galéria első kiállítása az olyan négy fiatal építésznek a munkáiból volt, akik nálam vagy korábban, vagy még akkor is nálam dolgoztak. Tehát ez nagyon-nagyon szorosan összefüggött, ez megváltozott, miután tulajdonképpen már azt mondhatjuk, hogy nincs is iroda, mert másodmagammal dolgozom csak. Elég erősen áttevődött a tevékenységem a galériára, tehát azt tartom fontosabbnak. Az körülbelül a beszélgetés első blokkjából kiderülhetett, hogy mik azok az okok, ami miatt nem azt az építészkarriert futottam be, amit álmodtam mondjuk hallgatókoromban, viszont tökéletesen kárpótol helyette az, amit a galériában tudok csinálni.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez is építészet, tehát a Magyarországon ennyi szokás az építészetet úgy definiálni, az építész, aki ülésházakat rajzol, ellenben ezt se az európai, se más gyakorlat nem igaz, ő igazán vissza, hogy ez a, én azt gondolom, az építészet az egy ilyen eszköztár, amit az ember sok mindenre használhat, de akkor visszakérdezve, amit a Petri Györgynek 91-ben mondtál, hogy nagyon szeretnéd, hogy kizsákmányoljanak, az akkor ezek szerint a galéria formájában valósul meg, hogy tudnélik egy, tehát hogy azt, akkor ugye ezt arra értetted, hogy minden energiáddal az építészettel szeretnél foglalkozni, és akkor ezek szerint ez egy a galéria formájában látszik megvalósulni.
Igen, mert hogy az elmúlt 15 évben vagy 16 évben nem az építészettel tudtam foglalkozni, hanem irodát csináltam, meg megéltem, meg mindenféle ilyesmivel kellett foglalkozni, és ezek rettentő mennyiségű energiát visznek el. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit azt gondolom, hogy ez egy tévút volt. Tehát nem volt olyan időszak, amikor 20 fős volt az irodám, nem ez az én műfajom. És most viszont, és az, amit akkor a Gyurinak mondtam, az meg nem következett be. Tehát,
hogy egy menedzser.
Igen, tehát hogy leültetett volna oda valaki, és az egyik oldalon tömte volna belém a munkát, és a másik oldalon vitte volna ki a kész anyagokat. Ez nem következett be, hanem hát ugye az a struktúra alakult ki, ami kialakult, és ezt nem tartom jónak, nem érzem jól magam benne, stb. Most inkább a galériára koncentrálok, amiből aztán végképp nem lehet megélni. Úgyhogy, de mindegy, ez érdekel. Teljesen igazad van, én is építészetnek tekintem.
Közéleti építészet.
Igen, én is építészetnek tekintem. A közéleti része miatt is, meg attól, hogy szóval van nekem még ez ugye 7 év alatt kialakult, hogy igazából azt gondolom, hogy a kiállítás is műtárgy. Tehát egy-egy kiállításnak a létrehozása, és hogy ha az ember olyan mélységig megismerkedik, és hogy ha az ember olyan mélységig megismerkedik egy térrel, mint ahogy én ismerem a galériát, hogy ebben hányféle új világot lehet beleépíteni abba az egy térbe, és így tovább, és így tovább. Tehát mindegy, ez borzasztóan érdekel, ez nagyon foglalkoztat, és igazából azt kell mondjam, hogy mint galéria elég szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem tudtam az elmúlt években megszólítani olyan kiállítót, aki ne igen mondott volna.
Igen, igen. Hát talán egyébként ez az építészetnek egy olyan szegmens, amire mind a szakmának, mind a szélesebb nyilvánosságnak szinte nagyobb szüksége van mostanában szerintem, mint feltétlenül nagyszámú megépült házra, tehát hogy az építészet te kapcsolatos közéleti és kulturális gondolkodást, egyáltalán ezzel kapcsolatos értelmezési lehetőségeket minél szélesebbre tárjuk, és hát én nagyon örülök annak, hogy sikerült téged ide meghívni, hogy erről beszéljünk. Most hátralévő egy percben még egy programot szeretnék ajánlani, ami itt egy telefonos úton érkezett, egy program ajánló, akit a Bercsényinek a múltja és a Bercsényiben egykor tevékenykedő zenekaroknak a későbbi élete érdekel. Szeptember 23-án 16:30-kor Mennyhárt Jenővel lesz egy beszélgetés, valószínűleg nem annyira az Európa kiadóról, mint inkább egy csomó minden másról, ami azóta történt vele a Liberálisok házában. Mindenkinek ajánlom szeptember 23-án 16:30-kor, tehát akit ez érdekel. Talán nem véletlen, hogy volt egy olyan időszak, amikor a legprogresszívebb magyar zenekarok az Építész Kollégium pincéjében gyakoroltak. Mert hogyha a zenét készítő Nizáron, Bőcén, Árpin és az Építész Szakkollégium, amikor múlik, akkor ez rövid időn belül újra így lesz. Reméljük. Még egyszer köszönöm Nagy Bálintnak, hogy eljött hozzánk vendégnek. Ez a Tilos Rádió, a Kult kulturális és művészeti portréműsora. Szemere is, ami vagyok. Sziasztok!